Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A műsor első részében kiderült, miért olyan ellentmondásos a viszonyunk a sikerhez, miért fontosak a hálózatok és az, hogy miként kapcsolódunk hozzájuk, no meg az is, miről is szól valójában a személyes márkaépítés.
Hát hogy sikerült neked személyesen ezt a márkát fölépíteni, mert ugye te magadon kezdted, ha jól értem a dolgot.
Hát most én leszek az az ember, aki azt mondja, hogy minden hibát elkövettem, amitől óvom az ügyfeleimet. Hát egyrészt vállalkozóként, én egy pálya elhagyó szociológus vagyok, soha nem gondoltam arra, hogy én vállalkozni fogok. Úgyhogy amikor erre a döntésre jutottam, akkor azt gondoltam, hogy megkérdezek nálamnál okosabb embereket, hogy hogyan is kell ezt csinálni. És igazából az eredeti elképzelésem az volt, innen is látszik a naivitásom, hogy azt gondoltam, hogy keresek egy kommunikációs ügynökséget, és meg fogom őket győzni arról, hogy csináljanak egy ilyen divíziót.
Tehát ez egy... Nem önálló lennél, hanem...
Hát igen, tehát hogy akkor még ezt gondoltam, és akkor megkérdeztem egy vállalkozó barátomat, hogy hát hogyan is kell egy ilyenre felkészülni, meg hogy egyetlen kit keresek, és mondta, hogy semmi gond, ő majd bemutat, összeköt a megfelelő emberrel, de hogy készüljünk föl erre a megbeszélésre, hát 2009-et írtunk, mert akkor már elvégeztem például egy sales tanfolyamot, tehát gondoltam, hogy majd én sales-elni fogok. Az egy külön fejezet, és hát nem tudom, mennyi időnk van, de ez nagyon hosszú lenne, hogyha én elmondanám a sales-es próbálkozásaimat, de ez egy ilyen emblematikus történet, és egy forduló pont. Mond, hogy ő fölkészít, és hát 2008-2009 végén ugye egy ilyen bemutatkozó dolog, hogy zajlott, általában mindenki prezentált, PPT-t használt. És akkor mondta nekem ez a barátom, hogy hát PPT uncsi, valahogy egyedinek kellene lenni, úgyhogy készítsünk, neki van egy nagyon jó grafikusa, készítsünk erről az egészről, hogy megértesse a delikvens, hogy miről van szó, egy plakát szerű dolgot, mert az azért is nagyon jó, mert majd ott hagyhatom. Na, elkészült ez a plakát, A3-as méretben. Ugye a hallgatók nem látják, de hát, hogy mondjam, szóval nem a magasságom, az erősségem, meglehetősen kicsi vagyok, tehát hozzám képest egy ilyen A3-as plakát, az meglehetősen nagy méretű. Ez még önmagában nem lett volna gond, de az utolsó pillanatban Zoltán, vele kellett találkoznom, mondta, hogy neki úgy alakult az élete, hogy ne az irodában találkozzunk, hanem a Mamutban, és akkor a Mamutban volt éppen egy olyan hely, ami egy ilyen folyosón volt, kiskerek asztalokkal, székekkel. Én, amikor már leparkoltam a parkolóházba, és így haláztam ki a kocsiból ezt a plakátot, akkor már úgy éreztem, hogy így vörösödik a fejem, és úgy az egész olyan kényelmetlen a helyzet. Na most ennek a kényelmetlenségnek az lett a vége, hogy bemutatkoztunk, leültünk beszélgetni, és akkor gondoltam, hogy eljött az a pillanat, amikor elő kell húznom ezt a csodálatos plakátot. És ez volt az a pillanat, hogy azzal a lendülettel, ahogy így nyúltam a mappába, ráborítottam az egész asztalt kávéstól, narancszsúzzal, mindennel együtt a gyönyörű öltönyére. Hát nagyon, nagyon kínos volt, tehát tényleg, hát kínos, ciki nem ciki, nekem hónapokig visszatérő rémálmom volt ez a jelenet, hogy valakire egy ilyen nagy nyilvánosságon egy egész asztalt ráborítok, és tehát, hogy ott azért összeszaladtak rendesen erre az eseményre az emberek, és azért volt fordulópont, mert akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mit is csináltam. Ugye kimozdultam alaposan a komfortzónámból, egész másképp viselkedtem. Hallgattam valakire, aki nagyon-nagyon jót akart nekem, de történetesen ő mondjuk egy ilyen kétméteres ember volt, aki egy hát egy ilyen buldog természetű üzletember, ez a klasszikus szélszes, én pedig nem ilyen vagyok. És akkor kezdtem el gondolkozni, hogy akkor biztos, hogy jó ez, hogy én már egy éve, másfél éve itt próbálkozom ezzel, hogy szélszelek, kávézom, és egyáltalán, és olyan dolgokat próbálok ki, amit teljes mértékben távol állnak tőlem, tehát gyakorlatilag a terrorzónámba belerohantam. És akkor addig-addig gondolkoztam, amíg arra jöttem rá, hogy akkor itt van az idő, amikor úgy merészkedjünk ki a komfortzóna széléig, és akkor próbáljuk meg azt a trubájt megcsinálni, hogy ne nekem kelljen menni szélszállni, hanem találjanak meg a nekem való ügyfelek. És akkor itt meg kell említeni egy másik barátomat, Kicinger Szonyát, aki nagyon-nagyon győzködött, ugye ez már majdnem 2010, hogy a blog lesz a jövő. És akkor saját magamnak összeraktam tulajdonképpen egy személyes márkaépítési stratégiát, aminek az egyik alapköve az volt, vagy kommunikációs felülete, hogy én blogot fogok írni a személyes márkaépítésről. Ezután persze mást is csináltam, tehát hogy igazából szerintem az az érdekes ebben a történetben, hogy tényleg a komfortzóna széle, mert egy olyan eszközt használtam, vagy használok a mai napig, egy olyan módon próbálok kommunikálni, ami nekem komfortos. Ugyanakkor meg mégiscsak kimentem a szélére, mert hogy az azt is jelentette, hogy azért magamból is kell valamit mutatnom.
És mi segített abban, hogy ne hagyd abba? Mondtad, hogy másfél évig próbálkoztál, aztán megtaláltad az utat, de azért az valószínűleg hosszú másfél év lehetett.
Hát nem volt rövid, tehát hogy az a magánéleti szituáció volt, hogy közben én ott álltam egy 8-9 éves fiúgyermekkel, akinek enni kellett adni a Túró Rudiról és a tornacipőről nem is beszélve. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzet volt, de igazából ez az, ami tovább vitt. Tehát az látszott, hogy állást ezen a területen nem fogok találni, hiszen nem is ismerte senki. Egyedül neveltem a gyereket, úgyhogy egy multinacionális cégnél kommunikációs vezetőként ez az én szempontomból egy rémálom lett volna, mert hogy nem tudtam volna a gyerekemmel lenni, tehát hogy az egy olyan beosztású munka, ami mellett ez nagyon nehezen kivitelezhető. Nem volt más, mint előre menni, hogy valahogy összerakni ezt a dolgot, mert azt meg nagyon, nagyon erősen tudtam, és nagyon erősen vágytam arra, hogy ezzel foglalkozzam.
Ezt akartam kérdezni, hogy ebben megtaláltad magadat, vagy a téma ragadott, meg a terület? Mi tartott itt?
Hát ugye a szociálpszichológia, én azt egyetemen a szociológia mellett szociálpszichológiát is hallgattam, sőt, leginkább azt hallgattam, és ez egy olyan terület, ahol nagyon jól lehet alkalmazni ezt a tudást. Nagyon izgalmas, tehát tényleg őrült, izgalmas feladatok vannak, meg ügyfelek és problémák a világ legkülönfélébb pontjairól és a legváltozatosabb területekről. Ebből kifolyólag sosem unalmas. Hát szerintem mindenkinek van valami motivátora, hogy mi az, mik azok a helyzetek, amik adnak egy személyes elégedettséget. És én egy tipikus második ember vagyok. Tehát nekem a legnagyobb öröm, a legnagyobb boldogság, amikor azt látom, hogy másnak az érvényesüléséhez, a boldogulásához akár csak egy icipicit hozzátehetek. Én ezért csinálom. Nekem ez a... Tehát, hogy személyesen nekem ez az öröm ebben, és akkor hát a szociológiai és szociálpszichológiai érdeklődésből meg adódott, hogy ez a terület. Tehát, hogy valószínűleg mondjuk, hogyha mondjuk a gyerekek jobban érdekelnek, akkor ezzel az alkattal lehet, hogy óvónő lennék. De hogy ez egy jó kombinációja az én tudományos érdeklődésemnek, ennek a fajta alkatnak, vagy ha tetszik, habitusnak, és hát az örök kíváncsiságomnak.
A kíváncsiságod az hogy jön ide?
Én, ahogy említettem, én az ilyen egyszemélyes tanácsadó helyzetekben érzem magam a legjobban, és mindig, amikor van egy új ügyfelem, akkor az adott iparágba beleásom magam. És hát persze így aztán nagyon sok területről van kicsi felületes tudásom, mert hogy teljesen más, mint más, amikor valaki mondjuk 20 vagy 25 évig egy területtel foglalkozik, de hogy ez szerintem nagyon izgalmas, amikor mondjuk jön egy, most végigmondom, hogy most éppen milyen ügyfeleim vannak, tehát mondjuk a biztosítási szektorból egy középvezető, aki szeretne tovább lépni, akkor ugye meg kell ismerni annak a területnek a sajátosságait. Akkor mellette mondjuk jön egy amerikai jóga oktató, akkor ugye a jóga világot is valamennyire meg kell ismerni, és az egész amerikai kontextust, vagy legalábbis annak az államnak a kulturális jellegzetességeit, ahol ő tevékenykedik. És így aztán nagyon, nagyon sok mindennel, nagyon változatos dolgokkal lehet foglalkozni, miközben a terület az maradt. Tehát, hogy én minden esetben személyre szabottan dolgozom.
Az, hogy vállalkozó lettél, ez befolyásol valamit? Vagy segít? Örülsz neki? Hogy vagy ezzel a léttel?
Hát, én most már 15 éve vagyok vállalkozó, és még mindig furcsa ezt kimondani. Bizonyos értelemben, és nem abban az értelemben, ahogy mondani szokták, én egy kényszer vállalkozó vagyok, mert 2008-ban megszűnt a munkahelyem, és azt a tevékenységet már nem akartam tovább csinálni. Ugye volt ez az elhalt ötletem, hogy majd valahol ezzel fogok foglalkozni, és akkor egy szép őszi napon leültem, és elkezdtem egy listát írni, hogy mi az, amit nem szeretnék. És utána a lap másik oldalára elkezdtem írni, hogy mit szeretnék, ahol az első helyen a következők szerepeltek, szeretnék a gyerekemmel vacsorázni minden nap, szeretnék én menni érte az iskolába, szeretnék jó fejekkel dolgozni. Ez persze egy kicsit keményebben volt megfogalmazva, és itt tagadás formájában. Nem tudom, hogy mennyire lehet itt ilyeneket mondani.
Sejtjük legalább.
És hogy a személyes márkaépítéssel szeretnék foglalkozni. És igazából, amikor megnéztem, hogy mit nem akarok, és mi az, ami igen, akkor az alapján az rajzolódott ki, hogy az egyetlen forma, ahol ezt össze tudom egyeztetni, és össze tudom rakni, az a vállalkozói lét. Tehát, hogy ilyen értelemben kényszervállalkozó vagyok, de ugyanakkor meg azért ez nem kényszer, mert egy tudatos döntés eredménye. Én szoktam néha az ügyfeleimnek mondogatni ilyeneket, hogy igazából önmagában nem érdemes karriert tervezni, hanem valamiféle élet módot érdemes, mert most, amit így elmondtam a saját életemről, ha csak azzal foglalkoztam volna, hogy mondjuk vállalkozóként én ezt hogyan akarom csinálni, akkor számos olyan szempont kimaradt belőle, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt. Tehát például nagyon fontos volt, hogy a gyerekemmel vacsorázzam. Tehát hogy erre szoktam azt, tehát hogy az egy ilyen klasszikus példa, amit mondani szoktam, hogy mondjuk valakinek az a vágy, hogy traumasebész legyen, de nagyon fontos neki mondjuk a 8-tól 5-ig időbeosztás, mert egy rendszer szerető ember akkor tud ideálisan működni, ha rendszer van az életében, hát akkor valószínűleg nem kell traumasebésznek menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy akkor tervezzünk karriert, akkor ott valahogy ezek a dolgok úgy mintha kimaradnának, nem?
Nekem egy eszembe jut egy más terület, és hát Michelangelo idézett, ezt te is hoztad a könyvedben pont ezt, hogy ott a gránit tömb, vagy ott az a kő, nem túl szakmaian mondva, és semmi más nem kell csinálni, csak leszedni belőle a felesleget. Megtalálni benne. Van ilyen érzésed a munkád során?
Akkor már hát konkrétan ez a kép nem szokott megjelenni, de az egy nagyszerű érzés, amikor tulajdonképpen minden ügyfélnél van egy pillanat, amikor mondjuk így feltérképezzük, hogy hol áll most. Tehát, hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy kipakoljuk a spájzot. És hogy ránézünk a dolgokra, hogy mit csinált eddig, mit ért el eddig, milyen tudása van, milyen teljesítménye van. És az például egy ilyen egészen fantasztikus pillanat, amikor gyakorlatilag mondom, hogy így fölkiáltanak, hogy hát erre én nem is gondoltam eddig.
Rácsodálkozik saját magára?
Igen, az például egy nagyon-nagyon jó helyzet.
Ha be kéne fejezni a mondatot, amit úgy kezdenék, hogy az erős személyes márka az, ami.
Hát én azt gondolom, hogy az erős személyes márka az, ahol egyensúlyban van az a négy dimenzió, amit említettem, az ismertség, az elismertség, a kedvelhetőség és a tudás. Ha ezek harmóniában vannak egymással, akkor szerintem erős egy személyes márka.
László Móni, köszönöm, hogy eljöttél, és beszéltünk egy kevéssé ismert területről. Szerintem egy kicsit megosztó terület, de jót lehet róla beszélgetni, és köszönöm szépen.
Én köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem László Móni személyes márkaépítéssel foglalkozó tanácsadó volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.